90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Valás turisztikai szakember szakirányú továbbképzést hirdet a Győri Brenner János Hittudományi Főiskola. A vallás turisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallás turisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Fiatalok és idősebbek együtt zarándokoltak a Miskolci Egyházmegye kegyhelyére július elején. Az Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága szervezésében 500-an vállalkoztak a 8,5 kilométeres út megtételére Szikszóról Sajó Pál falára. A zarándokút akár egyedül is bejárható, QR kóddal elérhető tartalmak segítik a lelki utazást. A zarándokút a két település között nem túl hosszú, de egy 100 méter magas emelkedőn átvezet. Idén az ifjúsági iroda és Fedor Péter atya vezetésével szentévi zarándokúttá alakították, 7 keresztet állítottak fel az út mentén. A bíróság törvényileg szabályozott működése alkotmányos alapértékünk, a jogegyenlőség záloga az állampolgárok számára, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal Bíróságok Napja alkalmából rendezett ünnepségén Budapesten. A köztársasági elnök kiemelte, az önálló igazságszolgáltatás, amelynek előképe a kiegyezés korában született meg, mai demokratikus, jogállami létünk nélkülözhetetlen eleme. Sikeresen landolt a magyar űrhajós Kapu Tibor, 18 nap után hazatért. Leszállt a Dragon űrkapszula a csendes óceánon. Magyarország újra felfedezőként van jelen a világűrben. A kaliforniai San Diego közelében a csendes óceán hullámai között landolt, kedden 11 óra 31 perckor magyar idő szerint a SpaceX Dragon űrkapszulája fedélzetén Kapu Tiborral, a magyar űrhajóssal és 3 társával. Az úgynevezett Grace kapszula sikeres földetérése véget vetett a június 25-én kezdődő küldetésnek, amely során Kapu Tibor 18 napot töltött a nemzetközi űrállomáson. Magyarország az elmúlt hetekben visszakerült a világűr térképére, és higgyétek el, ez innen fentről nagyon jól látszik, mondta Kapu Tibor a vasárnap tartott búcsúceremónián. A magyar űrhajós szerint hazánk az űrállomáson végzett kutatásainak köszönhetően éveket lépett előre a biológia, a táplálkozástudomány és a sugárzásmérés tudomány területein. Július 15-én kedden elindult a nyári szezonális ellenőrzés, amelyet az élelmiszerlánc felügyeletet irányító Tálai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendelt el. Az augusztus 30-áig tartó ellenőrzés sorozaton a NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a nyári lovas táborokat, a fröccs teraszokat, a grillezésre szánt húskészítmény előállítókat, az ásványvíz palackozókat és szikvíz előállítókat, valamint a helyi termelői piacokat is vizsgálják. Az utóbbi évek igen súlyos válságai bebizonyították, hogy az élelmiszer ellátás nemzetbiztonsági kérdés. Ezért Magyarország a tanulságokat levonva nagyot lépett előre az önellátás képessége terén. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Gyermelyen. A tárca vezető a Gyermelyi ZRT új beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a tésztagyártó vállalat mintegy 14 milliárd forint értékben bővíti a kapacitásait, illetve napelemes kiserőművet hoz létre, ehhez pedig az állam 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújt, aminek eredményeként a következő 2 év során több üzemegység fog épülni. Végül az időjárásról. A felhős tájakon felszakadozik a felhőzet. Általában sok napsütésben lesz részünk, gomoly és fátyol felhőkkel. Előbbiek a keleti északkeleti harmadban törhetnek magasra, arrafelé záporok, zivatarok is valószínűek. Az északnyugati szelet több helyen élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható. Estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Brüsszelben vagyok, és Havas István, belgiumi brüsszeli magyar lelkész a beszélgető társam, és hát egy csodálatos patinás épületben, egy kis palotában vagyunk, ez a magyar lelkészség épülete. Kedves István atya, hogy tett szert a szegény kivándorló magyarság erre a gyönyörű épületre, és mikor?
Na hát én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Úgy, ahogy mondta szerkesztő úr, tehát kedves Csongor, tehát Havas István vagyok, és immáron 2006 óta itt élek Brüsszelben, ebben a patinásházban. Hát 2006, az már majdnem 20 év, 19 év, úgyhogy én már úgy számolom, hogy 20 éve itt vagyok. Ez a ház, amelyben vagyunk most, ez a magyar ház, az egyik, mert időközben Brüsszelben két magyar ház is lett. Az egyik az egy nagy, hatalmas palota, az a Magyarország háza, nagy reprezentatív intézmény, gyönyörű fogadótermekkel. Az a mindenkori magyarság rendelkezésére áll, de mint hivatalos Magyarország számára. Ez pedig a magyar ház, ez pedig 2000. Hát amit kint vagyok 2006 óta, de valójában 1955 óta szolgálja a kinti magyarságot. Hát persze 1955-ben még senki se tudta, hogy lesz 1956, tehát nem azért vásárolt az akkori magyarság, hogy hát legyen hova jönni, összegyűlni a kinti magyarságnak, ugye a menekülteknek 1956-ban hazát elhagyni kényszerülőknek, hanem hogy legyen egy otthonunk, ne kell mindig bérelt helyre menni, mert a bérelt hely jó, tehát az vagy van, vagy nincs, itt pedig legyen egy állandó hely a magyarságnak, cserkészetnek, népi tánccsoportnak, Szent Margit körnek, a lelkésznek legyen szállása, legyen egy kápolna a szentmisé keresztelők számára, egyházi rendezvények számára, és legyen valami díszterem, ahol össze tudunk gyűlni.
De hát akkor ez nem a magyar állam pénzéből, hanem a Magyarországról kivándorolt, menekült munkavállalóknak a fillérjeiből kiszületett?
Többféle forrásból, nem állami pénzből. Ez bizony olyan téglánként összerakott kis vagyonkából született, amelyben templomi gyűjtések, adományok, kölcsön, persejpénz, nagyon-nagyon sokat tettek lelkész elődök, hogy a pénzt előteremtsék, a hiteleket biztosítsák, illetőleg visszafizessék, hogy ez a kinti magyarság tulajdona. Ez egy műemlékház, egy védett ház, ennek minden áldásával és hát nehézségével együtt. Nehézség, hogy jaj, hát itt minden karbantartás, ugye csillagászati összegekbe kerül. Most ez a helyiség, ahol mi vagyunk, ez egy építész irodájaként működött, de hát ez kicsit sötét ellette akkor a tárgyalásokra. ezért behelyezett egy pompei tetőt, egy fakezettárs ilyen féldomborműszerű tetőt ide, jó sok aranyjal benne, én nem másztam föl megmérni, hogy mennyi arany van, de a szakértők szerint hát itt hatalmas mennyiségű, tehát nem aranyfüst, hanem igazi aranyozású. Na, csupán csak ez a helység. De hogyha papírt akarnánk javítani a tapétát, ezért Angliába kéne menni, mert ott gyártották. Ha kilincsekhez hozzá akarunk nyúlni, ezek 50 éves részkilincsek, tessenek megcsattogtatni egy 50 éves részkilincset, majd meglátjuk, hogy működik. Szóval minden olyan kicsit komplikált lett, de hát persze gyönyörű, nagyon boldogok vagyunk benne, igyekszünk karbantartani, rendbe tartani, és így átadni majd a következő nemzedéknek.
Szecessziós, gyönyörű, szép ólomüveg ablakai vannak.
Látogatják is hivatalosan, tehát rajta vagyunk a brüsszeli védett intézmények listáján, és amikor ilyen múzeumi napok vannak, tehát fedezd föl szecesszió kincseit, akkor ide is jönnek csoportok, persze, szóval iskolából is jönnek, számítanak rán, tudnak rólunk.
Hányadik brüsszeli magyar lelkész, vagy mikor kezdődött a magyar lelkészség története?
Ó, hát ez hosszú. Tulajdonképpen írásos feljegyzéseink 1930-as évektől kezdve hivatalosan működik. Jobban követhető a 1990-től. Tehát onnantól kezdve 2-3, mert 1990 volt az a fordulópont, amikor már nem azt mondjuk, hogy Magyarországról menekülni kényszerülő, vagy elköltözni kényszerülő lelkipásztorokra bízódott a brüsszeli közösség, hanem már otthonról a magyar püspöki kar megbízásából jön ki valaki. És így jöttek ki 90-től 94, 96, 98, 2000, summa-summarum 5. papként, 6. papként érkeztem 2006-ban.
90 óta.
1990 óta, igen.
És
igen.
Ki volt olyan nagy előd? Mert azért, aki a házat meg tudta venni, és úgy tudta mozgósítani az itteni magyarságot, azért az említésre méltó 55 táján, vagy kinek az érdeme?
Hát hogyne, és élnek rokonai Budapesten, és őrzik az emlékét. Déri Béla testvérünk nagyon-nagyon fiatalon halt meg rosszindulatú agydaganatban, nagyon fiatalon, 40 éves korában, kint van az emléktáblája. Ő szerezte a házat, dr. Déri Béla. És az egyik hozzátartozója az Karnagy zenész, uh-huh. ember Budapesten, Ferences templom.
Déri András, ismerem.
Igen, ő az, igen, a Déri család, igen.
Idén leszel 75 éves, ha püspök lennél, ha érsek lennél, akkor be kéne nyújtanod a lemondásodat a Szentatyának, de te piarista szerzetes vagy. Hogy érzed, meddig szolgálsz itt, hazamégye, vagy maradsz itt?
Na hát ez úgy van, hogy én azért jó pár elköszönő embert láttam politikában, vagy egyéb állásokban. Ugye, és nem akarok abba a csatlába esni, amely így zajlik, hogy hát gyerekek, én már megöregedtem, nekem már elég volt, én most már legfeljebb még egy mandátumot végigcsinálok, mondták harmadszor. Szóval ebben én nem akarok beleesni. 75 az 75, legyen ez egy szent időpont. Ez nem azt jelenti, hogy az ember teljesen visszalép, aztán bevonul a kuckójába, de egy ilyen, hát azért Magyarországtól távol eső, mégiscsak felelősségteljes állást, azért egy teljes értékű emberekkel bízni. Ergo, azaz, nem akarok a közösség terhére sem lenni, szóval a tervek szerint itt is nyugdíjaznak, és 75 éves kor utáni nyáron én akkor hazaköltözöm. Biztos szomorú szívvel, nagy változás lesz, de otthon is nagyon jó. Közösségbe, piarista közösségbe megyek vissza.
Sajnos olyan nagy a paphiány, hogy Párizsban nincs magyar lelkész, most már nem tudom mióta, legalább egy évtizede, tehát abszolút nem biztos, hogy nem te vagy az utolsó brüsszeli magyar lelkész, sajnos.
Most az a magyar püspöki karnak az elképzelése, vagy a terve, vagy a határozata, hogy nem biztosítanak Magyarországról állandó lelkészt a missziós helyekre, mert nincs annyi rendelkezésre álló paptestvér. Kiküldenek különböző módon ünnepekre, egy hétvégére, pár napra, tehát igyekeznek ellátni, biztosítani a lelkipásztori szolgálatot, mert azért Párizs is él, ott is megvan a közösség, azért a húsvéti karácsonyi ünnepkörökre, nagyobb ünnepekre tudnak papot biztosítani, most köszönhetően a kormányzati támogatásnak. De vannak programok erre. De hát felelősség teljesen, hogy a püspöki kar felelősséget vállal arra, hogy biztosítja a brüsszeli vagy bármely további lelkészi ellátást. Nem. Erre nincs lehetőség.
Itt ebben az épületben milyen aktivitások vannak? Mi történik?
Hát ebben az épületben több színű, ugye van a lelkészi, van a vallási közösségi aktivitás, amely részben itt zajlik, de a részben templomban, a Covid óta közösségi rendezvények, egyházi rendezvények nagy része áthelyeződött templomba, de keresztelések, fölkészítések, házassági keresztelési fölkészítés, vasárnapi délutáni esti második szentmise, utána kisebb közösségek számára megemlékező szentmiség, temetési szentmiség, szóval mint egy plébánián folyik, részben azt a házban látjuk el. Kulturális események, a nemzeti ünnepekről való megemlékezés, a közösségi együttlétek, születésnapok, névnapok, közös megünneplése, hogyha a család kéri vagy szervezi. Rendszeresen jönnek ide zenei csoportok, zenetanárok, a diákok vagy diákjaik számára évvégi, félévi koncertek szervezésére. Hát ezek az ünnepségek zajlanak, szóval igyekszünk keretet adni a kinti magyarság különböző rendezvényeinek.
Hát elég népes a magyar kolónia, és fiatalság is van, tehát plébániai funkciókat be kell töltened, be születnek, meghalnak, esküsznek.
Van ám itt annyi program, persze, és hát a ház nem is nagy, de már tehát úgy értem, nem tudunk 200 embert befogadni, arról szó sincs, de kisebb rendezvényekre arra nagyon-nagyon alkalmas. Cserkészet is ugye nagyon aktívan megy, vagy fölfejlődött, vagy gazdagodott az elmúlt időszakban, hát számokra is volt, újabb és újabb teret kell keresni, mert egyre többen vannak. Valamikor még itt is pár évvel ezelőtt itt elfértek, most már szó se lehet róla. Hát 60 cserkész nem tud itt 5 rendezvényt tartani egy időben.
Mennyire vagy képben a belga egyház életében, a belgiumi brüsszeli papság eseményeibe is bekapcsolód?
Igen, hát mert hivatalosan is nem vagyok beiktatva, inkardinációnak hívják, nem vagyok beiktatva a belga egyházban, de működési engedélyem van, mert a féle templomigazgató vagyok az egyik templomban, és...
Egy városi templomban is igen, van funkciód?
Igen. Azt mondanánk, hogy plébános, de nem plébánosi jogkörrel. Mindegy, az itt magyarul nem használják ezt a kifejezést, a templomigazgató.
Hát ezt használják, hogy templomigazgató.
Itt nem így mondják. Igen, itt nem így mondják. Itt felelős. Mindegy. Úgyhogy hát ott vagyok, és így informatíve, hogy ne, persze. Nagyon gondozzák, nagyon figyelik, nagyon támogatják a idegen ajkú közösségek életét és szervezését. Külön megbízott van erre, külön összejöveteleink vannak. 25-30-35 idegen ajkú közösség működik Brüsszelben.
Hát rengeteg nemzetközi intézménynek a központja.
Ne. Ezt a hallgatóknak mondom, csak érdekesség, hát iskolákban is vagyok nagyobb ünnepeken, és akkor hát ez a szép hagyomány szokás ilyenkor, hát vagy köszönöm, az évvégi rendezvény során, a végén mondani, köszönetet mondani, vagy pedig hát boldog karácsonyt, vagy nem tudom, boldog húsvéti ünnepeket, szóval valami hasonlót. Na, de hát persze a gyerekek akkor boldogok, ha mindenki a saját anyanyelvén hallja. Hiszik, nem hiszik, 25-27 anyanyelvi köszöntés hangzik el egy-egy alkalommal, egy általános iskolában. 25-27 anyanyelv, és amely nincsenek benne az afrikai nyelvek.
Fantasztikus, ez majdnem olyan, mint az Angelus kora pápák.
Igen, pontosan.
Apropó pápák, hát átéltünk egy pápa búcsúztatót és egy új pápa születését. Gondolom, te is nyomon követted imádságos figyelemmel, hogy mi történik húsvét táján, hogyan élted ezt meg, és milyen érzésekkel.
Hogy hát nagy-nagy várakozással, és hát kicsit szomorúsággal vagy aggodalommal, amikor Ferenc pápa utolsó napjaira vagy időszakára került a sor. A Ferenc pápa utolsó útjainak egyike az éppen itt zajlott Belgiumban. És nagyon, nagyon kedves, mosolygós, barátságos, tehát nagyon jó hangulatúak voltak a találkozók, és végül a kalappal jó belgák nagyon kitettek magukért, és egy nagyon szép emlékezetes fogadtatás és utat szerveztek a Szentatyának, bár voltak az útnak megpróbáltatásai, mert azért az erősen liberális és ellenzéki hangok is megszólaltak sajnos. Na, tehát Ferenc pápa nagyon-nagyon kedvesen búcsúzott el, és egy nagyon szép emléket őriznek róla a belgák, úgyhogy ilyen értelemben hát fájdalommal szomorúan búcsúztatták. Hát aztán nagy várakozásra voltak, persze, engem folyton itt, na mi van, cukkoltak, jön ugye az Erdő Péter, hú, István atya fog növekedni majd itt a támogatottságod, De hát ilyen értelemben figyeltük. Persze nem ismertem a jó Leó pápa, illetve később Leó pápát, tehát nem tudtunk róla semmit.
Tehát meglepetés volt számodra is.
Meglepetés volt, és nincs az a mediális figyelem, amennyi a Ferenc pápát vett annak idején körül. Neki mindjárt a föllépése olyan volt, hogy nagyon-nagyon ráirányult a figyelem. Most ezt, jó, hát más események állnak előtérben most a nemzetközi hírekben, de kevesebb a hír Leó pápáról.
Piarista szerzetes vagy, a tanítás hiányzik-e, vagy mindig is ott volt a tanítás akkor is, amikor ott hagytad magad mögött a pesti piarista gimnáziumot, és eljöttél lassan 20 éve Brüsszelbe?
Megvolt, persze, hát az iskolának a pesgő élete az nyilvánvalóan, az potolhatatlan. Fiatalok között élni, lenni, fiatalokat tanítani, hát az potolhatatlan és páratlan lehetőség. De valamilyen formában a csúran cseppenve is, de visszaszereztem, vagy megvolt itt is, végkísért azért. Mindig is tanítottam. Nem hivatalosan iskolában, mert az nagy elfoglaltságot és lekötöttséget jelentett.
Te volna. Francia és milyen szakos voltál?
Történelem. Uh-huh. De pont a történelem és a franciára itt nagy szükség volt, mert magyar történelmet a ifjúság az iskolában ezért nem tanul, vagy nem egészen úgy tanul. A francia nyelvre meg hát kevesen érkeznek ide komplett francia tudással, úgyhogy végig kísért az életet. Mindig voltak tanítványaim, amely hát egy kicsit visszahozta a régi világot. Pláne, hogyha ezek a itteni tanítványok, egykori tanítványoknak a gyerekei, az meg kvázi ilyen nagypapa szerepbe kerülök akkor, hogy szoktuk mondani, de egykori tanítványoknak a gyerekei.
1950-ben születtél, november 18-án Szent Erzsébet napján. Piarista gimnáziumba jártál, ott voltál gimnazista?
Igen, Budapesten voltam gimnazista, és akkor ott folytattam, aztán ott léptem be a rendbe.
Az egy nagy korszak volt a 60-as évek a pesti piarista gimnázium életében, akkor még nagyon nagy alakjai a nagyon népes piarista rendnek, és azok közül is a legjobbak ott tanítottak.
Hajne, hát az csodálatos élmény volt, persze, úgyhogy nagyon nagy szeretettel osztálytalálkozókon, meg egyébként is beszélünk, és emlegetjük a régi nagyokat. Mindig kerül elő új elem, amire nem emlékszem, hogy csak kevesek részesültek belőle, hogy tudjátok, hogy mi történt akkor, amikor azt jönnek akkor a mesék, de ezek nagyon érdekesek, de hát az osztályunk se akármi, mert hát a Varga Lajos püspök atya.
Váci segéd püspök?
Hogyne, hát ugye osztálytársam voltam, és amikor egy osztálytalálkozunk a püspök lett, megkérdeztem persze tréfásan, hogy hogyan szólíthatom. Azt mondja, egész nyugodtan mondjad, hogy püspök atya.
Persze. No, és hányan lettetek papok abból az osztályból? Fiú osztály természetesen?
Hát én még ide sorolom, akit én nagyon-nagyon tisztelek és nagy becsületbe tartok, bár most már nem lelkipásztok, hogy fogál, a Gromon András. Uh-huh. Tehát a Gromon András, ott akkor a Varga püspök atya, és hát akkor jó magam szerint.
És a tanáraid nem vették el a kedvedet attól, hogy te is piarista tanár legyél?
Nem, egyáltalán. Hát én nagyon szerettem, élveztem az iskolai életet, nyüzsgés, mozgást, fiatalokkal való együttlétet.
Kevenes László volt a francia tanárod?
Nem franciát tanultam a középiskolában, hanem a latint, Magyar Pista bácsitól. Na még annyit hagyom, hogy ez is fontos tudni, hogy ide azért látogatnak ki mostani piarista, vagy volt piarista diákok, akik érettségiznek, elengedik őket a jószülők, és akkor érettségi után nem vannak ezek a interrail jegyek, és lehet utazni Európába ide-oda, na, és akkor itt is megszállnak, úgyhogy rendszeresen évről évre találkozom diákokkal, és akkor, hát jó, ugye, tehát a mostani diáksággal, ezek meg is maradnak ezek a kapcsolatok, többé-kevésbé, és aztán kicsit kifaggatom őket, mondom, a újságpesten, újság az iskolába, mondja az egyik, hogy vigyázzatok, mert az atya most tölti fel a lemerült memória fájlait.
Hányban szenteltek?
Engem 29 éves koromban, tehát 1978-ban.
De Soroksáron nőttél föl egyébként?
Pest Szent Erzsébeten
és Erzsébet napján születtél. Akkor te el vagy kötelezve Árpádházi Szent Erzsébetnek.
El, és életem nagy hát élménye, eseménye volt a Montalembert könyv lefordítása Árpádházi Szent Erzsébet életéről, egy vastag könyv.
Gólt a Szent Erzsébet év akkor jelent meg, azt hiszem 2007-ben.
Akkor jelent meg, az a Montalembert, igen, az a fordítás. És hát meg is látogattam, elismertem Marburgba, megnézni a templomot, mert annyit foglalkoztam Szent Erzsébettel, hogy mondom, most ráillik, hogy megnézem Marburgba, ott az Erzsébet kútja, meg szóval, na, Eisenachba is elmentem, hogy lássam ugye a várat fent.
Itt vagyunk egy utcában, még erre rákérdeznék, és itt van szemben egy ilyen tégla templomformájú épület, de minthogyha lakóházzá lenne átalakítva. Templom volt az fiatal korában?
Igen, hát fiatalabb korában templom. Itt ugye nagyon sok egyházi intézmény van, amely épületileg meg létezik, de tartalmilag kiürült, és akkor ezeket eladják, kiadják, átadják, tulajdonjogos sokszor meg is őrizve. Csupán csak itt velünk szemben egy ilyen szerzetház, kicsit lejjebb egy templom, amelynek a környezet az is önközösséghez tartott, most ugye elmegyógyintézetként, vagy nem súlyos betegek számára működik. Aztán még lejjebb van egy templom, szóval elég ermitázsnak hívják, remeteségnek hívják itt az egyik mellékutcát. Ez Brüsszelre nagyon jellemző, nagyon vallásosak voltak, nagyon sok egyházi alapítás volt, amelyek ma azért kicsit kiürülnek, vagy kiürülnek, és akkor ezeket dezaffektálják, átadják.
Most ezen otthon meg szoktak botránkozni, de azt hiszem, hogy indokolatlanul, tehát ez nem szentségtörés. Egyszerűen az egyház a ma kihívásaira kell, hogy válaszoljon, és hogyha mindent a funkciót vesztett épületek föntartására fordítana, csak azért, mert egyszer föl lett szentelve, azzal valószínű pályát tévesztene, nem?
Igen, hát ez megjelenik időnként a hírek, hogy na hát már nyugaton már bár csináltak a templomból, meg nem tudom, és a könyvtárat, vagy misodát. Hát szóval nagy gond, hogy mi legyen ezekkel az épületekkel, mert ezek sokszor műemléképületek. Vagy annak a kerületnek, hát itt, ahol élünk ebben a városrésznek is van egy emblematikus temploma, amely időközben sétáló tér kellős közepére került, hát nem lehet megközelíteni. Tehát az idős emberek, vagy akik ugye már csak járművel tudnának közlekedni, nem is tudnak elmenni. Tehát a templom elnéptelenedik. Na most ilyen, de mit csináljanak vele? Az az emblematikus templom, az a Szent Bonifác templom, ennek a kommunának, ennek a városnézek, a lélek, az a templom, a fő temploma. Hát nem olyan könnyű ezeket, hát lebontani nem lehet. Most átépíteni, mit csináljanak vele, és amikor már úgy van, hogy akkor átadják valami egyéb célra, mindig van 20 hívő, aki az utolsó köröm szahadtáig harcol a templomért, a polgármester meg nem meri végigvinni az átadást, mert akkor azt fogják mondani az ellenzékiek, lám elherdálta a város templomát. Úgyhogy ezek ott vannak karbantartani, lehetetlen, kifizetni, nem lehet, nagyon nagy gond, szomorú, nagyon nagy gond.
Még néhány mondatot mondja arról, hogy a belga egyház milyen állapotban van, hogy tudja betölteni küldetését.
A belga egyház nagyon pozitívan látom, de keresi az utat és gondol előre a jövőre. Na most itt állandó a népszámlálás.
Tehát az folyton, mit jelent?
Hát folyton figyelik, hogy hány ember, tehát hogy egyházilag, tehát hogy az állami támogatást, mondjuk a nagy egyház, nagy kultusztortát hogyan osszák fel. Mert hát, hogy akkor hány százalék jusson mondjuk a másvallásúak, mohamedánoknak, vagy a zsidóknak, milyen százalékba jusson. Ezt állandóan figyelik, és az egyház is a mi egyházunk, mondjuk a keresztény vagy a katolikus egyház is állandóan keresi a megoldást, hogy melyik templomot tartsa fönn, melyik templomot ne tartsa fönn, hogy szervezze át a plébániákat, a plébániai életet, mi az, amit el kell engedni, mi az, amit folytatni kell. Nagyon-nagyon keresik az utat, és csodálatos új jelek vannak is, mert azért nem fogy, nem igaz a keresztelendők száma növekszik, és akik vállalják az egyház életet, nagyon elkötelezetten vállalják, tehát új lelkiségi központok vannak, ezek csodálatosan működnek. Egyre több a tizenéves fiatal, aki kéri, a szülei ugye nem voltak vallásosak, de ő meg akar ismerkedni a hit, kéri a keresztséget.
Tehát akkor nem halunk ki?
Nem, egyáltalán nem halunk ki. Papi hivatás, nyilván itt is kell valami megoldást találni, mert az nagyon visszaesett. Azért nem lehet egy helyi egyházat idegenekre építeni, az nem megy. Mert hogy igen, majd más földrészekről érkeznek, ez így nem megy. Nagyon kevés a belgium. De majd a Szentlélek erejével meg új megoldást kell találni, biztos a papi hivatás megélésére. Én azt is látom, hogy az egyháziskolák számarányait nagyon magas. És hát ezt az egyházi iskolákat lelkipásztorral ellátni, csupán csak akkor mondjuk a hittanórákat vagy a vallástanórákat vezessék, ez is lehetetlen. De mindenütt alakulnak, minden iskolában megvannak azok a világi tanárokból toborzódott lelkipásztori csoportok, amelyek viszik a diákok számára fölkínált lelki életet, reggeli imák, déli imák, egyházi szentmiség, osztálymiség, világítanak nagyon szépen, nagyon nagy odaadással, és nagy öröm, hogyha valahogy papot tudnak szerezni, és aki aztán el is tud menni egy-egy kiemelkedő alkalommal, hát ténylegesen szentmisét tartani.
Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget kívánok. Havas István piarista szerzetesnek, brüsszeli magyar lelkésznek itt a lelkészség épületében beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a javak helyes felhasználásáról. A 2024. október 8-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Uram, Te igazán adsz! Kezedben nincs számológép, nem érdekből adsz. Nem centized ki adományaidat, viszonzást nem vársz. Csodálom bőségedet, amely kilépett a megszokott mederből és életet ad. Tágíts ki szívemet, hogy adakozó legyek. Adományom is végtelen, örök legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Sirák fia könyvében olvashatjuk azt az igét, hogy a becsületes név örökre megmarad. Ti mit gondoltok, hogy mi számít becsületnek, és ez miért maradhat fenn örök időkre?
Szerintem az is becsület, hogyha valaki egy nagyon jó, nagyon nagy dolgot tesz mondjuk így a világért, és akkor mindenki emlékezni fog rá, és akkor mindenki úgy fogja gondolni, hogy ő nagyon becsületes, meg hogy mindenki örökre emlékezni fog rá, meg hogy ő mit tett a világért, meg valami ilyesmi.
Az is becsület, hogy hűk vagyunk-e a szabainkhoz és a tetteinkhez, hogy ha valamit csináljunk, bevalljuk azt is, hogyha valamit nem, és önazonosak maradjunk, ez is a becsületet képezi.
Hát ezek mind-mind igazak, amiket elmondtatok, és azt gondolom, hogy egy gazdag, becsületes élethez nyilvánvaló, hogy hozzátartozik, hogy ezt megemlegetjük, ugye még az emberi élet után is, a földi élet után is, hogyha valamikor az életünk során efféle becsülettel találkozunk. Tehát akiben megbízhatunk, aki szavahihető, aki képes feláldozni magát az emberiségnek a javára, és valóban olyan dolgot tesz, vagy olyan cselekedeteket hajt végre a földi élete során, hogy a későbbi korokban is vissza tudunk emlékezni rá. Ti a földi életetekben, a munkátok során milyen munkaeszközzel dolgoztok a legszívesebben? Lehet ez egy gerebje, egy ásó, egy toll, egy szerszám, egy olló, egy locsolócső, vagy éppen egy porszívó. Te melyikkel dolgozol szívesen?
Én szívesen dolgozok például egy fakanállal, mert nagyon szeretek főzni, és hogy ugye abba is a kreativitásomat belevihettem, és ugyanezért egy ecsettel is nagyon szeretek dolgozni, mert ugye nagyon szeretek festeni, szoktam is festeni, és úgy gondolom, hogy amit festek, az én vagyok, és amíg festek, addig jól érzem magam közben.
Én a fakanállat és a porszívót választanám, mert szeretek sütni, főzni, és takarítani is.
Hát a fakanalat választanám, mert én is nagyon szeretek sütni, meg főzni, meg így alapból kipróbálni új dolgokat.
illetve hát nem mindig van az, hogy olyan jól sikerül, viszont ahogy egyre többször csinálok meg egy receptet, akkor mindig azt látom, hogy egyre jobb lesz, hogyha valamit mondjuk máshogy csinálok, meg nekem ez ilyen kikapcsolódás a sütés, illetve főzés.
Én a tollat választanám, mivel én nagyon szeretek rajzolni, és engem ez kapcsol ki, valamint a locsolócsőt vagy slagot. A kertünkben szeretek locsolni, meg mindig öntök az állatoknak is vizet, és a víz az nagyon fontos a növények és a mi életünkben is, mivel víz nélkül nagyon sok ideig nem bírná ki a szervezetünk, és ez szerintem egy szép dolog.
Jézus egyszer példaként egy kisgyermeket állított a hallgatósága elé. Azt mondta, hogy ha nem leszünk olyanok, mint egy gyermek, nem mehetünk be a mennyek országába. Vajon mi olyat tudhat egy kisgyermek, amit annyira meg kellene tanulnunk tőle? Mit gondoltok erről?
Én úgy gondolom, hogy amiben a legjobbak a kisgyerekek, az az őszintesség és a tiszta szívűség, mert hogy ők nem hazudnak, nem alattomosak, hanem mindent a szívükből tesznek.
És még a beszédjük sem előre megfontolt szándékból történik, és nem érdekek alapján. Életünk első szakaszában mindent a szüleinktől kaptunk, és teljes mértékben rájuk szorulunk. Nem is csupán néhány tárgy és néhány falat ennivaló miatt van szükségünk rájuk, hanem azért, mert segítségük és gondoskodó szeretetük nélkül nem tudnánk egészséges felnőttekké válni. Jézus a földi élete során, mint az atya gyermeke, folyamatosan kereste az atya társaságát. Imádkozott hozzá, hosszú napokon át időzött vele. Mindent az atyától kapott, és amit kapott, azt adta tovább nekünk. Ti ezt mennyire látjátok, hogy a szüleitektől ezeket a maradandó örökérvényű igazságokat és cselekedeteket ti is példaként veszitek, és ugye átveszitek, és óhatatlanul is a mindennapotok részévé válik. Mennyire látjátok ezt is saját magatokon?
Én szerintem, hogyha majd felnőtt leszek, akkor nagyon sok olyan dolgot fogok csinálni, amit így a szüleimtől tanultam. Itt például a kokáért mondanám a lekvárfőzést, mert anya még mai napig szokott lekvárt főzni, és ez is egy olyan dolog, hogy ahogy a szüleink csinálták, úgy csináljuk mi is.
Akkor te érzed magadon, hogy példáként fogod követni a szüleidnek a nevelését, esetleg még tudnál-e olyan példát mondani, nem pusztán így a főzéssel kapcsolatban, hanem így az ő nevelési elveikkel kapcsolatban, amit biztos, hogy a saját családodban ugyanígy fogsz megtenni.
Szerintem, amit én így a saját családomban, esetleg így a gyermekek számára úgymond alkalmaznék, az az, hogy nem mondanám nekik folyamatosan azt, hogy most akkor tanuljatok, mert nyilván ugye ez a főbb cél, hiszen az a lényeg, viszont nekem sincs sosem megmondva, hogy például, hogyha most ez a dolgozatod egyes lesz, vagy ez a dolgozatod hármas lesz, akkor nem mehetsz ide meg oda, meg én ezt a szobafogságot sem értem, szerintem ettől csak így távolabb kerülsz a szülőktől, ahelyett, hogy megbeszélnétek. Úgyhogy én mindenféleképpen azt vinném tovább, hogy nem ilyen büntetéseket szabnék ki a gyermekeimnek, hanem megbeszélnék velük mindent, mert nálunk otthon ez így van.
Barna?
Amit ugye a szüleimtől tanulok, és az én gyerekeimet is így szeretném majd nevelni a jövőben, hogy soha ne azt mondjuk, amit mások hallani akarnak, hanem amit gondolunk, és lehet, hogy ez a másiknak rosszul esik, és ezért nem kell fennhangon mondani, de azért el kell mondani, amit gondolunk, mert azzal csak nagyobb bajba visszük magunkat, hogyha másnak a kedvébe járunk, és akkor ugye kiderül az igazi arcunk. És amire még nevelni fogom a gyerekeimet, hogy legyenek lelkiismeretesek, mert mindenki úgy születik, hogy van lelkiismerete, valakinek olyan, hogy nincs, ez már azért, mert elnyomta magában a lelkiismeretét, mert azt tanították neki, hogy az nem fontos, az butaság, és én ezt mindenféleképpen elkerülném a gyerekeimmel.
Jézus megtanulta az atyától mindazt, amit nekünk továbbadott, és lényegében nem volt tulajdona, a napi szükségleteken túl Jézus másra nem tartott igényt, és erre a szegénységre biztatta a tanítványait is. A birtoklást azonban nem ítélte el, viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly akadály lehet az Isten felé vezető úton.
Érzed azt, hogy amikor valaki itt a földön vagyon gyűjt, vagy kincseket, és akkor teljes mértékben az életét arra fókuszálja, hogy mennyi pénze van, és milyen vagyona van, és miből lehet még vagyont szerezni, akkor nyilvánvaló, hogy ez csak úgy tudja megvalósítani, hogy másokat kihasznál, átver, vagy éppen nincsen tudatában az az ember, hogy milyen kincs van a kezében, vagy a tulajdonában, és ő ezt a tudatlanságot nyilván a saját kereskedelmi önös érdeke felé fordítja. Én magam megtapasztalom azt, hogy nagyon sok ember nincs igazából tudatában annak, hogy milyen jogosultságai vannak, vagy milyen tulajdonai vannak, minek van a birtokába, és hogy a tájékozott emberek nagyon-nagyon szeretik kihasználni ezt a fajta tudatlanságot. És hát ezért nagyon fontos dolog az, hogy kiben bízol meg. Hiszen a bizalom, ami két ember között van, a szavahihetőség, az pusztán kevés most már ahhoz, hogy az ember aláírjon bármit is, vagy a nevét adja dolgokhoz. És hát ez Jézus idejében sem volt úgy gondolom másképpen, hiszen ezek a csalások és átverések ugye abban a Jézus korában is ugyanúgy zajlottak Palesztinában is.
Te vagy a legdrágább nekem, Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szívem, neked szól az énekem, te vagy a legdrágább nekem, Istenem, te vagy az egyetlen. Egyedül érted dobog a szívem, neked szól az énekem, miként szarvas a forrás hűs vizét, szomjazlak én, mint mezővirága a jó esőt, várlak én, te vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen,
az egyetlen.
Egyedül érted dobom a szél, neked szól az énekem, te vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobom a szél, neked szól az énekem. Fényedben járni új jó nekem, csak benned bízom, Istenem, formáld az életem. A legdrágább kincs vagy nékem, az egyetlen Úr, csak érted dobog a szív, mindig váradatlan.
Amikor tehát Jézus a kisgyermekek példáját hozza fel, akkor arra akar figyelmeztetni minket, hogy mire legyünk leginkább figyelmesek, Viki, mit gondolsz?
Ahogyan a gyermeknek csak a szülei által van élete, úgy mi is mindannyian teljes mértékben rászorulunk az Istenre. Ha ezt felfedezzük és benne bízva élünk, Isten országának gyermekei leszünk. Ez a hit és a bizalom pedig kihat arra, ahogyan a dolgok megszerzéséről, birtoklásáról vagy megosztásáról gondolkodunk.
Hogyan szól Barna Isten hetedik parancsolata?
Úgy szól, hogy ne lopj.
A tizedik parancs pedig úgy egészíti ki ezt a hetedik parancsolatot, hogy mások tulajdonát ne kívánd. Első hallásra teljesen egyszerűnek tűnik a dolog, vagyis mit jelent az a szó, hogy ne lopj?
Hogy ne vedd el, ami másé.
Ezek a parancsok azonban sokkal általánosabb érvényi útmutatást adnak. Mi lehet ez az általános útmutatás?
Bevezetnek bennünket a dolgok birtoklásának és a dolgok használatának világába, amelyek átszövik hétköznapjainkat.
Mit jelent az, hogy valami az enyém? És ami az enyém, azt honnan kapom?
Az, hogy mi az enyém, az lehet ilyen nagyon egyszerű dolog is, mint például, hogy a testünk a miénk, de a ruháink, például a tárgyaink, azok mind a miénk.
Mi alapján a tiéd? Honnan kaptad?
Valaki azt nekünk szánta és nekünk adta.
Hogy lett a te tulajdonod ez a pulóver, amit te viselsz?
Anyáik megvették és nekem adták.
Így van. Tehát ezt tudni kell, hogy a magántulajdon fogalma kialakult ugye az embereknek az együtt élése során, és ugye mi azt tanuljuk, hogy a magántulajdonunkat tiszteletbe kell tartani. Mert ugye megkülönböztetünk közös tulajdonú dolgokat, mint például egy játszótér, vagy egy utca, vagy például a főtéren a szökőkút. No, de nyilvánvaló, hogy az a közösségnek a tulajdona, és annak is van ugye egy felelőse, aki a közösség tulajdonára figyel, vagy vigyáz, ez a polgármester, aki ugye azért lesz felelős, hogyha nyilván intézkednie kell, hogyha a szökőkútból nem folyik tovább a víz, tehát akkor az ő dolga az, hogy az illetékes hatóságnál ezt rendezze. Ezek a köztulajdonú dolgok. Aztán ott van a templom például, ami nem egy köztulajdon, hanem kinek a tulajdona a templom?
Az egyházi.
Így van. Azért az adott egyházi, aki építette és aki fenntartja a működését. Vagy így van egy iskolával is, értitek? Viszont vannak olyan dolgok, amelyekre nem azt mondom, hogy köztulajdon, hanem magántulajdon, és ugye ennek jogod van a magántulajdonodat megbecsülni, megvédeni, és nyilván igazolni kell azt, hogy az a ház, vagy az az autó, az a te tulajdonod. Ezekre vannak most már hatóságok, akik ugye kiállítják erről a birtoklásról a különböző dokumentumokat. És ugye azt tanuljuk, meg azt tapasztaljuk, minden történelmi időben nagyon fontos volt, hogy ezeket a tulajdonokat mi elfogadjuk, hogy az nem az enyém, illetve azt, hogy ezt tiszteletbe tartsam. Na most mi van akkor, ha valaki ezt nem tartja tiszteletbe? Mondjuk azt, hogy Viki, az a te radírgumid, és nem az enyém. Hogyan bizonyítod másnak a tulajdonát, ha valaki nem becsüli, meg nem tiszteli, milyen visszaélések szoktak történni a ti életetekben?
Hát így az iskolás életben szerintem bármikor megtörténhet az, hogy kölcsön kérik mondjuk a radírodat, és akkor elradírozzák az egészet, és akkor egy ilyen kis radírcsimbókot adnak vissza, vagy mondjuk a tollad sem fog már, amikor visszakapod, tehát például ilyenek szerintem.
Viszont az Isten arra próbálja a figyelmet felhívni ebben a parancsban, becsüljük meg a másiknak a tulajdonát is, és hogy nincsen jogunk tönkre tenni, elhasználni vagy eltékozolni mindazt, amit elveszünk másoktól, de nyilvánvaló, hogy csak akkor szabályos ez, hogyha te szabad akaratodból adod oda neki a radírt. Tehát ugyanúgy lopásnak számít az is, hogyha a radírodat veszi el engedély nélkül, vagy az autódat. Tehát mi keresztény emberek nem teszünk különbséget árérték arányban, hogy akkor most mi mennyibe kerül, ugyanúgy lelkiismereti kötelességed tiszteletbe tartani valakinek a radírként a tulajdonát, mint hogyha a személy gépkocsiját vennéd, tehát alapul ennek a törvénynek. Ezek a törvények, gyerekek, ezek belülről jönnek. Tehát neked külső utasítás nélkül is valahol a belsődben érzed azt, hogy te neked nincs jogod elvenni a másiktól, azért mert tetszik, vagy meg ki akarod próbálni, az nem jogosít fel téged arra, hogy mondjuk elvedd az órámat, vagy én elvegyem a te órádat, anélkül, hogy te ezt megengednéd, vagy jóvá hagynád. Azt szeretném még megkérdezni tőletek, hogy mennyit vehetünk el a közösből, amit Isten a teremtéssel mindenkinek adott, szerintetek. Szabályos dolog-e például az, hogy fogok egy szivattyút, rávezetem a vízelvezető berendezésemet, és akkor azzal locsolom a kertet. és nem törődök azzal, hogy akkor a tarna folyó kiapad. Van-e ehhez jogom?
Nem, nincsen ehhez egyik embernek se, hiszen a folyó nem csak a tiéd, nem csak te használhatod fel, tehát hogy az nem a tiéd, nem a te tulajdonod.
Ezért kell minden embernek betartani ugyanazt a szabályt, hogy amit Isten nekünk adott a közösből, legyen az egy erdő, legyen az egy folyó, legyen az egy madár, akkor sincs jogod neked azt a közösből elvenni és magadévá tenni, úgymond kisajátítani ezt, hogy ez a te jogosultságod. Rabszolgaságról tanultatok a történelmi tanulmányaitok során, és manapság már csak filmekben vagy könyvekben találkozhattok ezzel a kifejezéssel. Régen rabszolga és gyarmattartó országok is voltak, akik súlyosan kihasználták és kirabolták az érintett országokat és népeket. Ahogy régen ki lehetett zsákmányolni embereket, úgy ezt ma is meg lehet csinálni, ha nem fizetjük meg őket tisztességesen az elvégzett munkájukért. Mi például sok mindent azért tudunk itthon olcsón megvásárolni, mert azokat a termékeket ébérért állították elő egy távoli országban. Sajnálatos tény, hogy a fejlett világ gazdasága és jóléte abból származik, hogy más országok és kontinensek munkásait mind a mai napig áron alul dolgoztatják, márpedig erőfölénnyel és gazdasági fölénnyel visszaélni nem szép dolog. Te szoktál-e visszaélni az erőfölényeddel? Szoktál-e másokat azzal úgymond sarokba szorítani, hogy te fitoktatod akár ezt a fajta erődet, hogy te külön vagy a másiknál?
Én ilyet soha nem csinálok, mert ez egy nagyon csúnya dolog, és szerintem nincs olyan ember, aki értékesebb a másiknál, és ezért nincsen erre joga egyikünknek sem.
De mi van akkor, hogyha te különleges értelmi képességgel rendelkezel, tehát okosabb vagy az osztálytársaidnál, akkor te érzed-e ezt a fajta erőfölényt, és ezt kihasználnád-e a magad javára?
Nagyon sok embernek van olyan dolog, amiben fölénye van, de azt kihasználni és azzal másokat megalázni nagyon nem szép dolog, és én ilyet személy szerint soha nem csinálnék, mert ez nagyon megalázó és rosszul esik másnak.
Szerintem nem sok olyan fiatal létezik az országban, aki azt a fajta erőfölényét tudásban vagy szeretetben a másik javára tudja ilyen önzetlenül fordítani, mint ahogy most akik itt ülnek velem. De az biztos, hogy én ezt látom nap, mint nap, hogy soha nem alázzátok meg azokat az osztálytársaitokat, akik ezt nem tudják, vagy nem értik, hanem azon vagytok, hogy hogy magyarázzátok el nekik azt a matematikát, vagy fizikát, vagy biológiát, és eszedbe sincs őt megalázni, vagy megsemmisíteni. De tudjátok, hogy nem minden közösség működik így, és sajnos az emberek nagyon sokszor visszaélnek, ahogy az előbb említettük, akár a tudásukkal, akár a pénzükkel, akár a hatalmukkal. De hát Isten ugye nem ezért adta nekünk, hanem nyilván azért adta, hogy az emberiség javát szolgáljuk mindazzal a talentummal, amit tőle kaptunk. Ha valamit olcsón veszünk meg, azt többnyire nem becsüljük úgy, mintha értékén jutottunk volna hozzá. Könnyen jött, könnyen megy, tartja a mondás. Ez rátok mennyire igaz? Megbecsülitek az olcsó dolgokat is, vagy az egyszerűt is?
Én megbecsülök mindent, amit a szüleimtől kapok, vagy amit vesznek nekem a családban, mivel szerintem az nagyon fontos dolog, hogy vigyázzunk a cuccainkra, még akkor is, hogyha nagyon olcsó, és vannak azok az emberek, akik a drága dolgokat veszik meg, ismerősömnek is van egy tesója, aki a drága dolgokat, neki drága cucc kell, és utána meg szétroncsolja az egész cipőt, és nekem például az a cipő, ami neki volt, az körülbelül 3-4 évig úgy tisztán tartottam, most már egy kicsit kezd elnyűvődni, mivel már idős, de én nagyon vigyáztam rá, és még csodálkoztak is rajta, hogy nekem még ilyen szép, pedig már nagyon régóta megvolt. Szerintem is mindent, amit kapunk akárkitől, azt nagyon meg kell becsülni, mert alapból arra is fordítottak időt, hogy azt nekünk megvegyék, hiába, hogy olcsóbb volt, meg azoknak is, akik ezt gyártják, akik ezt elkészítik, ezeket a dolgokat, nekik is nagyon sok munkájuk van benne, hiába, hogy olcsón árulják, úgyhogy ezért szerintem minden dolgot meg kell becsülni, illetve szerintem nem minden esetben a drágább a jobb, lehet olyan is, hogy az olcsóbb jobb, vagy ugyanazon a szinten van mind a kettő.
Igen, mert ne felejtsük el, hogy a reklámokban, meg a médiában nyilván, hogy a magasabb profit és a nagyobb mennyiségű pénz az, ami motiválja, vagy próbálja arra sarkalni a társadalmat, hogy azt a mosóport, vagy azt az öblítőt vegyük meg, vagy abba a butikba menjünk ruhát venni, és igazad van teljes mértékben, hogy ilyen manipulatívak lettünk, mert nem biztos, hogy a minőségre megyünk, hanem arra, hogy mi a trendi, vagy mi az, ami divatos, és sokszor lényegtelen dolgoknak tulajdonítunk óriási jelentőséget, és megyünk a tömeg után. Hát nagyon éretten gondolkodtok a világ dolgairól, rendkívül büszke vagyok rátok, hogy ennyire szépen átlátjátok itt a világnak a csapdáit, még a tulajdonjogi dolgokkal kapcsolatban is, és nem kívánhatnék szebbet és jobbat nektek, hogy a Jóisten továbbra is adjon nektek az életetek során bölcsességet, és olyan értelmet, ami képes a jót és a rosszat megkülönböztetni egymástól, azt a fajta éles látást, ami segít benneteket életetek során kiigazodni a hazugságok, az álértékek és a mindenfajta manipulációnak az útvesztőjén. Kérjük ehhez a mindenható Isten segítségét és kegyelmét. Így áldjon meg minket a mindenható jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hálám szól mindenért, hálám a földön az ígig ér. Csak téged áldjon a mindenség. Jézus, te meghaltál minden bűnösért, hálád szól mindenért. Hálánk a földön az égig ér. Csak téged áldjon a mindenség. Meghaltál minden bűnösért.
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. október 8-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,